Borsi Balázs atya szent beszédét hallhatják.
Krisztusban, szeretett testvéreim! Az evangéliumból most hallott történet valamiképpen velünk is történik, történhet. Ha hittől megvilágosított értelemmel figyelünk ezekre a szavakra. De mi is történik a Kafarnaumi zsinagógában? És mi történik most itt a Széchenyi Ferences templomba? Jézus szombaton bemegy a zsinagógába és tanít. Mégpedig úgy tanít, hogy mindenki, aki hallgatja, nagyon figyeljünk, nagyon, nagyon csodálkozik, mint a tanításán. Ez a csodálkozik ige a görögben, az eredetiben a következőket jelenti. Kihoz a sodromból? Szörnyülködöm, csodálkozom. Szent Jeromos is azért ezt így írja, stupébánt. Tehát meghökkentek, lemerevedtek, álmélkodtak. Tehát a görög és a Szent Jeromos által fordított latin egyszerre jelent csodálkozást, ami általában jó érzés. Szinte elfelejtem magamat, kilépek magamból. A csodálkozás pillanatában nem gondolkodunk. Akkor kilépünk magunkból. Igen, testvérek, és olyan meghökkenést vált ki a csodálkozás, hogy kihozhat a sodromból a szó mély értelme szerint, tehát abból a sodrásból, ahogy eddig éltem, egy másik sodrásba kerülök bele. Érdekes, a magyar szóban is van ám erre utalás. Csod, csoda, csodálkozik. Tehát amint csodálkozunk, az egy kicsit úgy éljük meg, hogy csoda. Ezért nagyon-nagyon sokat csodálkozik a kisgyermek. Ezért övé az Isten országa. Ez a csodához való viszonyulás jelenti, amely vonz, de valahogy bele is ütközöm. Felszólítás van benne, hogy lépjek ki magamból, az eddigi sodrásomból. Kerüljek abba a sodrásba, amiben belevisz a csodálkozás. Vagyis változzak meg. Hát ezt mi úgy mondanánk, hogy térjünk meg. Mária Reiner Rilkének van egy csodálatos verset, nem olvasom fel. Egy torzó görög Apolló szobora feje is hiányzik. És ahogy leírja, hogy ezen a csonka testen is átüt a lélek. És az utolsó sor, hogy milyen szép ez a szobor, változtass meg az életed. Húha! Tehát őt felszólítja, egyébként felesége az Rodennek, a világhírű, zseniális szobrásznak a testvére is érti ezeket. Tehát változtass meg az életedet. A szépségről is szó van itt. És mi a szépség? Mi úgy tanultuk, hogy a szép az, ami érdek nélkül tetszik. Nem rossz, de túl szubjektív. Tehát a szépség nem egy objektív dolog, hanem ami nekem, én nekem tetszik, neked más tetszik. Nekem ez a szép, ő neki az a szép, stb. Hát akkor nincs egy objektív szép. Igen. A szépség pedig objektív. Csak gondoljunk bele abba, testvérek, hogy a szépség létezett az univerzumban, mielőtt az ember lett. Csak nem volt senki, akinek olyan szeme lett volna, mint az emberé. Tehát nem fogta fel az állat, hogy ebbe üzenet van. Mert az állat szeme és füle nem arra való, hogy a zenén gyönyörködjön, megváltoztassa az életét. vagy egy kivirázott mandulafa előtt csodálkozzon. A szépség az, ami érdek nélkül tetszik, egyoldalú meghatározás. A szép, mert az van benne egy kicsit, hogy ami nekem, ez az én. Ebben, mintha már az Istentől elszakadt, és ezért sok belső romlás, szakadás szenvedő ember nyilatkozna meg, mert önközpontú. Az Istentől elszakadt ember bűnösen önközpontú. Van egy nagyon jó önközpontuság. Úgyhogy az ön, az én, az te érted van. Te nélküled nincs én. Ez más. Itt ez a nyugat-európai civilizációban ma megjelenő én, ez az önimádat. Hogy mi a jó és a mi a rossz, az én döntöm el. Mi a szép és mi a csúnya, az én döntöm el. Mindez azért, hogy ne szóljon bele a szépség, a jóság, mindaz, ami engem csodálatra indít, az én életembe, amit én kialakítottam. Ezért az igazsághoz és a szépséghez való helyes emberi viszonyulás nem az, hogy mi tetszik nekem, hanem az a válasz, amit a megszólításra adok, mert megszólítás van benne. És azért ez egy kicsit, mintha sebezne is. Néha szinte nem fáj ez a sebzés, de mégis. Amikor egyedül vagy, először ültem a repülőn, felülről láttam a felhőket és a felkelő napot, és hirtelen az fájt, hogy ezt nem tudom megosztani édesanyámmal, édesapámmal, testvéreimmel. Tehát, hogy olyan szép volt, hogy szinte fájt. Az a szépség, amely nem sebez meg, vagyis nem indít, az hazug szépség, gics. Vagy igazi szépség, de a hozzáállásom helytelen, nem engedem magamat megszólítani, megsebezni, mert én kialakítottam egy olyan életet, amely önközpontú, Isten nélkül való. Végül is, testvérek, az igazi szeretet is sebez. Na nem úgy, hogy egymással összeveszünk, ez más dolog, hanem a tiszta szeretet is fáj. Igen. Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. Hát mert lehet lefordítani más nyelvvel a Pilinszki sort. Ezért az igazi szeretettel menekül az európai ember. Mert ha megszületik egy újabb gyerek, egy újabb, jaj Istenem, és ha meghal, és mi lesz vele? Nem megy bele az igazi szeretetbe, hanem csak nyalakodik. Gicsben él. A szeretetnek ez a csodálatos extázisába nem mer belemenni. És a végső kinyilatkozható szeretetbe se Jézuséba, csak úgy egy kicsit vallásos. Mindez, amit eddig elmondtam, talán nektek felesleges volt. Nekem azonban szükséges, hogy végre elfogadjam, hogy az a csodálkozás, amelyet az Úr Jézus beszéde kiváltott, megdöbbenés is volt, talán megbotránkozás is, mert belenyúlt az életükbe. Előfordult már olyan, hogy valaki kiront a templomba, mert kiprédikáltam, dehogy is. Végre jól hallgatta a prédikációt, magára alkalmazta. Nem ki kellett volna szaladni, hanem a gyóntató székbe menni. Én is így vagyok. Nem akartak ők megváltozni talán, de meglettek érintve. Jézus körül Isten egyértelmű erőteret érzik. És ha beleegyeznek ebbe a vonzásba, ebbe a csodálkozásba, mert kicsikét úgy meg is sebzi őket, jobb lenne egy olyan kényelmes prédikációt hallgatni, hogy mi történt a héten, egy nagyon szép történet, el tudjuk mesélni, és élünk tovább. De én így nem tudok prédikálni. Igen. Amikor ez a csodálkozás egzisztenciálissá növekszik, vagyis az egész személyemet megragadja, azért attól meg is rémülhetek. A proféták hite is ilyen csodálkozás elé állította Izraelt mindig, ezért mentek neki néha a profétáknak. Igen. Ki is mondják a kafarnaumi zsinagógában Jézust hallgató emberek, azért érte őket ez a csoda, csodálkozás, ez a megrendülés, mert Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Egyik kedves tanítványom, régi ferences diák, nagyon megakadt ezen a görög szón, és mindig erre kérdezze, és igaza van, ez az exuszia, hatalom. Mit jelent ez az új szövetségbe? Persze, Jézusnak a tanítása azért is okozott döbbenetet, mert mélyebben magyarázta az írásokat. Tehát a házasságtörést úgy értette, hogy ha már megkívánja azt a másik asszony, már házasságtörést követel. Hát ezt az írástudók nem tanították. Tehát a tartalma is. De amilyen hatalommal mondja ezt. És mivel kezdi? Kezdetben nem úgy volt, hogy cserégetitek a férfit meg a nőt. Kezdetben. Teremtette Isten az eget és a földet. Tette a názáreti, ott van, ahol a kezdet van. Ahol a létezés van. Ahol a teremtő Isten van. Ezért ő tudja. És hogy ez az exuszi, ez a hatalommal tanított, ezt tulajdonképpen úgy kellene fordítani, majd később megmondom mégis jó, hogy miért nem így fordítják, hogy teli hatalommal tanított. Tehát nem egy bizonyos tekintéllyel, vagy azzal a pszichológiai erővel, ahol egy jó szónok letarolja a többieket, mert olyan szépeket mond. Valami teljes hatalommal, hogy ezt jelenti végül is, az bizonyítani fogom. Mit mond, amikor küldi az apostolokat föl mennybe menetele előtt? Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Menny és a föld, teremtés. Az égen és a földön. Vagyis a létezés hatalma. Az embert pedig az ő képmására teremtette. Jézusban vagyunk teremtve. Húha! Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Nagyon megdöbbentő ez a minden hatalom. Mert ez nem jelent akármilyen hatalmat. Hát például ott van oda megy két testvér, hogy oszd el a vagyonunkat. És mit mond Jézus? Kitett engem falusi bíróvá. Tehát Jézusnak nincs felhatalmazás arra, hogy elossza az örökséget. Jézusnak nem volt hatalma arra, hogy a zsidó főpapot ellökje, és ő tartsa a szertartást. Jézusnak nem volt hatalma arra, hogy a családi imákat vezesse, mert azt József vezette. Jézusnak nem volt arra hatalma, hogy a politikai hatalmat átvegye. Ott van Pilátussal az a hatalmas, nagy vitatkozás. Hú, az valami megdöbbentő. Azt mondja, király vagy te? Te mondod, de az én országom nem a világból való. Én arra jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ez megint egy olyan szó, azt is jelenti, hogy a valóságról. Ez pedig prófétai feladat, nem királyi. Tehát a valóság egészén uralkodom. És hát Pilátus nagyon jól tudja, hogy Jézus csoportja nem fegyverkezett, tehát ártatlan. De hát azért azzal vádolják, hogy ő királyságra törekedett a császár területén. Nekem nem felelsz. Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítselek? Jézus csak annyit mond, semmi hatalmad nem volna fölöttem, onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki kezedre adott, nagyobb bűne vagyom. Ha onnan felülről nem kaptad volna, na most Pilátusnak fogalma sincs arról, hogy mi van ott felül. Ezzel ő nem foglalkozik a transzcendens világgal. Az isteni világgal nem erről van szó. Hanem talán arról van szó, hogy onnan felülről a császári hatalomtól kaptad ezt. Csak rosszul használod. A bűnösök megbüntetésére kaptad, a társadalmi rendnek a biztosítására, erre kaptad, csak rosszul használod. Nekem ilyen hatalmam nincsen, ne félj. Én nem vagyok egy politikai ellenhatalom, hanem mi a létezésnek a hatalma az enyém. Jézus hatalma nem a helytartó hatalma. Jézus teli hatalma az azt jelenti, hogy a létezés van a kezébe, testvérek. Tehát amikor egyrészt most a zsinagógában azt mondja, hogy megrendültek, mert úgy beszélt, akinek hatalma van, teli hatalma. Miért teszi akkor hozzá azt, hogy pásza, minden teli hatalom az enyém? Mert ez a exuszia, ez a hatalom, ez ott is a teli hatalmat jelentette, ezt megérezték. Mégis jó, ha úgy fordítják, hogy hatalom, mert akkor még nem jöttek rá, hogy mit éreznek. Csak a föltámadása után, hogy ő az elsőszülött a holtak közül, hogy benne teremtett mindent az Atya. Minden hatalomba, és a teli hatalom nekem adatott az égen és a földön. És ez az a hatalom, amellyel kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. A létezésre vonatkozó hatalom. És Isten az ő képére teremtette az embert, az ő Isten képe pedig a megtestesült fiúisten, vagyis Jézus. Tehát az ő hatalma az, hogy abszolút köze van hozzánk, nekünk pedig abszolút közünk van hozzá, nem úgy, mint a tisztátalan a lélek mit ordítoz, az, amit most a nyugati civilizáció, hogy mi közünk hozzád, názareti Jézus. Hagyj békén! Bocsánat. Nem is léteznél, hanem benne teremtett volna az Isten. Ez a teli hatalom. Ez nyilatkozik meg, testvérek. Igen. És te tudjátok, más, mint írás tudom magyarázni ma is a Szentírás, nagyon fontos az írás tudás. Például én is műveltem. Mit jelent egy szó? De más az, amikor Jézus jelen van. A názáreti zsinagógában jelen volt, és most az oltári szentségben jelen lesz. Az az egyház, amely ezt nem ismeri, veszélybe van. És Amerikában egyre több katolikus nem hisz az igazi jelenlétbe. Hát pontosan ez az a teli hatalom, amit átadott az apostoloknak és utódainak, hogy amikor mondja, ez az én testem, akkor ott a föltámadt Jézus jelen lesz. Ha ennek a tudatában vagyok, akkor én nem prédikálhatok akármit, sőt semmit, ami az én véleményem. Még a prófétáknak a üzenetében is lehet egy picit hamis hang. Miért? Mert Isten a proféták által szólt, tehát egy emberi műveltség, egy emberi agy, és embereknek beszélt egy bizonyos kultúrkörbe, ezt most nagyon hangsúlyozzá. Igen, ám, de Jézusban nem torzul semmit az isteni üzenet, mert a zsidókhoz írt levélben nem arról van szó, hogy Jézus által szól az Isten, hanem belőle. Jézusnak nincs semmi hozzáfűzni valója. Miért? Mert ő az üzenet, a logosz, ami kezdetben az Atyánál volt, és aki emberré lett.